Ezen az őszön a protestáns gyülekezetek, egyházak nagy része ünnepel egész évben szinte, de most különösen, mert 500 éves reformáció van, és így a mi gyülekezetünk is egy olyan sorozatban van, ami a reformációról szól, a reformációra emlékezik. De nem magára a reformációnak a tényére, hogy ez volt, hogy ez egy történelmi dolog, hanem magára a szóra, hogy újra formálódás, megújulás. Az a vágyunk, hogy ebben a fél évben, most januárig, olyan igéket vegyünk a Bibliából, ami arról szól, hogy emberek hogyan újultak meg azáltal, hogy Isten szólt hozzájuk, és hogyan újultak meg Isten igéjének a kapcsán. Úgyhogy mi is a reformációt ünnepeljük, de a Biblia igéjével is azt szeretnénk, az a vágyunk, hogyha ezt a megújulást mi magunk is megélnénk. Így emlékezzünk a reformációra, és így veszünk ma egy olyan történetet, ami Józsuéról szól, és arról szól, hogy ő maga személyesen hogyan újult meg, és az a nép, aki Józsuét követte, hogyan kapott ígéretet a megújulásra, és hogyan újultak meg ők is. Így olvasom Józsué könyvéből, már a lekcióból felolvasott részből egy pár verset, a harmadik fejezetből az ötödiktől a hetedikig terjedő verseket. Bíztatok mindenkit, hogyha bármilyen módon van áll a Biblia, nyissa ki, olvassa, kövesse az igehirdetés alatt is. Harmadik fejezet, ötödik verstől. Józsué ezt mondta a népnek: szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta Józsué: emeljétek föl a szövetség ládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölemelték tehát a szövetség ládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: a mai naptól kezdve naggyá teszlek téged egész Izrael szemében. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Mélius Juhász Péter az egyik legeredetibb és legnagyobb formátumú reformátor az 1560-as években Debrecenben szolgált. És itt, amikor szolgált, akkor egyik nap jött a hír, hogy az ő társát, barátját, Szegedi Kis István a török várbörtönbe vetette, és elfogta. És tudta Mélius azt, hogy egy ilyen várbörtön az azt jelenti, hogy őt ott kínozni fogják, nem fogják kiengedni, és nem fog ő egyszerűen onnan kijutni. Mindezt a török azért tette, hogy azt az evangéliumot, amit hirdetett, ne tudja hirdetni tovább. Mélius, amikor meghallotta ezt a hírt, nem sokat gondolkodott, hanem beöltözött töröknek, török ruhát vett fel, és besétált abba a várba, mint egy török, ahol őrizték Szegedi Kis Istvánt. Besétált, nem gondolkozva azon, hogy egyébként őt is körözik, őt is le akarják tartóztatni, nem gondolva arra, hogy életveszélyben van azzal, hogy ő ezt teszi, hanem besétált, belépett, és így kiszabadította a társát. Honnan vette ehhez bátorságot? Ígérete volt neki is, ugyanúgy, mint Józsuénak, hogy Isten vele lesz, megtartja, erőssé teszi, és amikor kell, akkor alkalmas és alkalmastalan időben szavakat ad a szájába. Ígérete volt neki is erre. Mélius bátor volt, csak úgy, mint Józsué, és ezért tudott így lépni. A mai igényben Isten ígéretet ad Józsuénak, és ígéretet ad az egész népének. Azt a két ígéretet, amit felolvastam, de elmondom még egyszer. Józsuénak ezt az ígéretet: a mai naptól kezdve naggyá teszlek téged egész Izrael szemében. A népnek pedig a következőt: holnap csodákat tesz köztetek az Úr. Egy olyan helyzetben ad ígéretet Isten a népnek és Józsuénak, ahol már 40 éve abban élnek, hogy egyszer végre lépjünk már be abba az ígéret földjére, arra a Kánaára. 40 éve ígéri Isten, hogy be fogunk lépni. Hol van? Egyikünk se látta még. 40 éve ebben élnek, és most kapnak még egy ígéretet, hogy holnap csoda lesz. Ha belegondolunk ebbe a szituációba, ebbe a kontextusba, hogy 40 évig ebben élnek, akkor messze nem olyan könnyű elképzelni azt, hogy ez milyen könnyű fogadni, hogy igen, Isten ígérete valóság lesz, holnap tényleg csoda lesz, holnap tényleg belépünk. Ezt az ígéretet adja Józsuénak is, a népnek is Isten. Ígéret van, de bíztató jelek nincsenek. Ott állnak egy Duna méretű folyó előtt, éppen tavasszal, áradás időszakán, és azt látják, hogy ez a folyó duzzad, megy, azon nem lehet átkelni. És állnak ott, látják a túlparton, hogy ott az ígéret földje, tudják, hogy ott van. A kémek is jelentették már, de nem tudnak átmenni. Hiába látható távolságban. Ígéretet kap Józsué és a nép is. De mit kezdenek ezzel az ígérettel? Mit kezdenek azzal, hogy Isten egy olyan Isten, aki ad ígéretet? Isten az az Isten, akit, hogyha egy kicsit visszanézünk a mi életünkben, a saját életünkre, vagy akár a bibliai szereplőkre, akkor azt láthatjuk, hogy egy olyan Isten, aki folyamatosan ad ígéretet, nem néha. És egy olyan Isten, aki miközben ígéreteket ad, mindig be is tölti azokat. Nem mindig ugyanazt, mint amire éppen ígéretet adod, de párhuzamosan folyik nagyon sok ígéret, és párhuzamosan folyik nagyon sok ilyen betöltés. A kérdés az, hogy mit kezdünk azzal, mi magunk itt, gazdagrétiek is, hogy Isten egy olyan Isten, aki ígér. Hogy hat ránk ez a kérdés? Úgy, hogy közösen mindannyian készülünk arra, hogy ma itt úrvacsora lesz. Három kérdést vizsgáljunk meg ennek a tekintetében. Az egyik, hogy mi lesz azokkal az ígéreteket, amiket Istentől kaptunk. A második, hogy mit teszünk, ha egy ígéret valóra is válik. És a harmadik, hogy mire indít egyáltalán egy ígéretnek a beteljesülése. Tehát az első kérdés, hogy mi lesz azokkal az ígéretekkel, amiket Istentől kaptunk. A mondás szerint, amit még a kisifisek is tudnak, így legalább ők is bevonódhatnak, az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istent sokan az alapján mérik le, az alapján adnak hitelességet neki, hogyha megígér valamit, akkor beteljesíti-e. És ugyanez alapján ítéli meg a társadalom is ma nagyon sokszor Istent. Ha betartja, örülök, ha nem, akkor csalódom. És ez a csalódás az, ami olyan sokszor ahhoz vezet, hogy Isten nem egy hiteles Isten a számomra. Nem hiszek a szavának, nem hiszek az ő csodáiban, nem hiszek a tetteiben, mert nem hiteles a számomra. Mit jelent Isten ígérete? Józsuének nem csak azt ígéri Isten, hogy naggyát teszi, hanem ennek a könyvnek az elején, az első fejezetben három dolgot ígér. Ezt a három dolgot. Nem hagylak el, Józsué, veled leszek, és senki sem állhat ellened. Három dolgot megígér Józsuénak. És Józsué várja ezt az ígéretet. És nem véletlen, hogy Isten hozzáteszi az ígéretek után azt is, hogy többször, szintén háromszor, hogy Józsué, légy erős és bátor. Miért? Mert nem azonnal történik az, hogy egy ígéret feltétlenül beteljesedik. Mert tudja Isten, hogy Józsuének időre lesz ahhoz szüksége, hogy lássa, hogy egy ígéret beteljesedik, és erő kell, és bátorság kell ahhoz, hogy valaki ebben megálljon. Erő és bátorság kell ahhoz, hogy kap egy ígéretet, de attól még neki a népét vezetni kell. El kell indulnia a főpapokkal, nem látja még, hogy szétválik a folyó. El kell indulnia, erő kell és bátorság kell ehhez. És Isten ad ehhez áldást is, nem csak ígéretet. Józsué tudja, hogy időt igényel az, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek, és csak lépésről lépésre tud ebben haladni. És Józsuénak bíznia kellett el között a folyamat között is. Sok-sok bibliai szereplő életében is azt látjuk, hogy Isten ígéretet tesz, és ezt be is tartja, és be is következik. És mi mégis, és olyan sokszor a körülöttünk levők is, mégis úgy tekintünk erre, hogy de mi van, ha Isten ígéretei nem valóságosak? Mi van, ha azok mégsem töltődnek be, mégsem lesznek valósággá? Mégis az ígéret kapcsán olyan sokszor elindul bennünk egy csalódás, mert tudjuk, mert tapasztaltuk, hogy csalódtunk már sokszor olyanokban, akik megígértek nekünk valamit. Vagy azért, mert átéltük rengetegszer, hogy egy ígéret üres maradt. Vagy átéltük azt, hogy egy ígéret eszköz volt, vagy átverés volt. És ezért maga az a szó, hogy ígéret, bárki is ajánlja, a számunkra sokszor a csalódással párosul. És sokszor kiüresedett. És Istennel kapcsolatban is sokakban él az emlék, hogy többször vágytunk Isten ígéretére, hogy az szóljon, hogy az betöltődjön, és ő azt nem adta meg. És ilyenkor önvizsgálatra van szükség. Pontosan úgy, ahogy az úrvacsorára készülünk, önvizsgálatra. Mert ha elindul bennünk ez a kételkedés, hogy Isten vajon megadja-e az ígéretét, akkor ezzel indul egyszerre egy ördögi körforgás is. Mert ahogy abban bizalmatlanok leszünk, hogy Isten ígéretei egyáltalán beteljesülhetnek-e, azzal kapcsolatban is bizalmatlanok leszünk, aki ígér. És ez a kettő egymásra hatással van. Istennek a szavában, a kijelentésében, a tetteiben is elkezdünk kételkedni, ha magában ebben az ígéretben elkezdünk kételkedni, mert nem tapasztaljuk őt. Leegyszerűsítve ezt a társadalmi kételyt, ami bennünk van, térjünk vissza az igénkhez, Józsuének a történetéhez, és lássuk meg, hogy mi van ebben. Oké, hogy aratás van. Nagy a víz, áradás van. Látjuk. Látjuk, hogy mégis átkelnek rajta, mert kiapad a folyó. De ott lehet az ígéretekben az a kételkedés, hogy nem baj, van erre érthető magyarázat. Miért ne lenne? Miért kell, hogy Isten feltétlenül egy olyan Isten legyen, aki ígér és be is tart? Miért nem lehet azt, hogy vannak egyszerűen természettudományos magyarázatok, és ezek betöltődnek? 1927-ben is volt egy olyan, hogy a Jordán folyót eltorlaszolta egy hatalmas földdarab. Köszönöm, hogy nem kell, de nagyon rendes vagy. Köszönöm. Szóval, 1927-ben is volt egy olyan időszak a Jordán folyónak az életében, amiben egy földcsuszamlás által egy hatalmas agyagdarab eltorlaszolta az egész folyót. És 21 órán keresztül nem folytott víz, egyáltalán nem folytott víz. Mondhatná a nagy városi szkeptikus ember, hogy na ennyi, ott van Isten ígérete, hát eltorlaszolta, nem, eltorlaszolta máskor is, 1200-ból is tudunk egy ilyenről. Akkor ez ennyi, nem? De akkor jön a következő kérdés, ha egy hívő ember, vagy akár csak egy gondolkodó ember tovább lép, akkor felteszi azt a kérdést, hogy jó, lehet, hogy volt, de miért pont akkor? Miért pont akkor, amikor beléptek a folyóba, pont akkor apadt el a folyónak a víze? Miért pont akkor volt a földrengés? Ki eredményezi azt, hogy legyen földrengés? Mitől van földrengés? Lehet ezeken gondolkodni. De mindig lesz egy újabb kérdés, hogy az mitől van. Nem vezet közelebb. Az ember eredendően akarja megcáfolni azt, hogy vajon ebben az Istenben lehet-e bízni. Vajon ez az Isten képes-e betartani ígéretet? Vajon az, hogy én már csalódtam más emberekbe? Vajon az, hogy csalódtam már benne, mert azt érzem, hogy csalódtam? Az tényleg azt jelenti, hogy ő egy olyan Isten, aki nem tart be ígéreteket? Azért, mert valamelyik emberben én csalódtam. Ez ezt jelenti? Józsué előre megmondta azt, hogy át fognak kelni, és holnap csodák lesznek. És láthatjuk azt, hogy csak akkor tud ez a nép is elindulni, ha bízik ebben az ígéretben. Aki nem bízik az ígéret tevőjében, az magában az ígéretben sem fog tudni sosem bízni, és folyamatosan csalódni fog. Jézus az írás tudóknak mondja egyszer azt, amikor az írás tudók oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy Jézus, adj nekünk jelet, és akkor hiszünk benned. És Jézus azt mondja, nem adok jelet. Mert nem ez segítene az írástudóknak. Az írástudók eleve azért mennek oda, mert kételkednek benne, mert azt gondolják, hogy az ő ígéretei hamisak, üresek. És Jézus tudja, hogy hiába ad ígéretet, hiába ad csodát, ha nem hisznek ő benne, akkor ez az egész mindegy. Nem adok jelet, mert nem a jel fog nektek segíteni, hanem ha bennem hisztek. Mi is kételkedhetünk, hogy Isten ígéretei valóságosak-e. De olyan sokszor azért csalódunk. Miért csalódunk? Azért csalódunk, mert olyan ígéret beteljesülést várunk Istentől, amit ő soha nem ígért meg. Csak mi szeretnénk, hogy az beteljesüljön. Mi szeretnénk, hogy ez egy ígéret legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy az fontos és az jó. Mert számunkra fontos, és ezzel nincs is gond. De ne vetítsük ki Istenre azt, hogy ezt ő ígérte meg. Hogyha ez nem teljesül be, akkor ő egy olyan Isten, aki nem teszi meg azt, amit ígér, akiben nem lehet bízni. Olyan sokszor pont ezt a felelősséget akarjuk másra áthárítani. És ha ez a folyamat már régóta egy helyben áll a mi számunkra, ha már régóta ebben vagyunk, hogy bizalmunkat elvesztettük, akkor egy pillanatra nézzünk őszintén magunkba és a mi életünkre. Ha mi magunk nem tudunk egy ígéretben bízni, hogy egy ígéret valóságos lehet, akkor hogyan fogjuk észrevenni, hogy egy ígéret valósággá válik? Ha nem bízunk abban, hogy egy ígéret valóságos lehet, hogy fogjuk észrevenni, hogy az valósággá válik? Ha alapból kételkedünk, bizalmatlanok vagyunk, akkor ez lehetetlenség. Következtetésképpen folyamatosan azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten ígéretei üresek. Olyan sokszor azért csalódunk, mert mást várunk. Ez tehát az első kérdés, hogy mit teszünk, amikor halljuk az ígéreteket. Elfogadjuk őket, bízunk-e abban, aki ezt ígéri, vagy mégsem. A második kérdés, hogy mit teszünk, ha egy ígéret viszont valóra válik. Ha visszatekintünk, már pedig egy 500 éves évfordulón sokan tekintenek vissza, és szoktak is visszatekinteni, akkor van mire visszatekinteni. Az ígéretek kapcsán is van mire visszatekinteni. Az a nép, aki Józsuével ott van, és Józsué maga is visszatekint, és azt látja, hogy Isten egy olyan Isten, aki már a vörös tengeren átvezette őket, megígérte őt, hogy át fogja vezetni. Egy olyan Isten, aki megígérte, hogy lesz étel nekik, amit ehetnek, és mannát adott minden nap. Egy olyan Isten, aki megígérte, hogy vezeti őket, és felhőoszlopban, tűzoszlopban vezette őket. Egy olyan Isten, aki megígérte, hogy ad nekik vizet, és vizet fakasztott a sziklából. Egy olyan Isten, aki megígérte, hogy velük lesz, nem hagyja el őket, és megmentette őket csatában, a pusztában többek ellen. Egy olyan Isten, aki ígéreteket tett, és azokat beteljesítette. És volt egy olyan ígérete is, ami 40 évre szólt, hogy bemehettek az ígéret földjére, Kánaánba, és vezeti oda őket folyamatosan. Láthatjuk, párhuzamosan mindig van ígéret, és mindig van beteljesülés. A kérdés, hogy mit kezdünk azzal, ha látjuk, hogy Isten ígéretei valóra válnak. Józsué és a nép vissza tudtak tekinteni, és azt láthatták, hogy Isten ígéreteinek a tárháza követi őket és az életüket. És most ott van a lehetőség, hogy mi magunk is így tekintsünk vissza, ahogy készülünk az úrvacsorára, hogy Isten ígéretei a mi életünkben hogyan teljesültek be. Mik voltak azok a gyógyulások? Mik voltak azok a vigasztalások? Mik voltak azok a megújulások, megtapasztalások, amikben ő ott volt? Amikben ő mellettünk állt. Miket ígért, és miket adott meg. Olyan sokszor nincs időnk visszaemlékezni, hálát adni, rácsodálkozni, hogy nem csak hiányok vannak, hanem beteljesülések is. Tekintsünk vissza. Ha itt kilépünk, ha itt kiléptek ezen a két ajtón hátrafelé, akkor a kijárati ajtó mellett jobbra van egy kis táblácska, amin a következő ige olvasható. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ha nem csak egyénileg, de közösségileg is visszatekintünk arra, hogy itt gazdagréten, közösen, gyülekezetként, együtt, miket éltünk át, hogyan újított meg Isten minket, hogy ez a gyülekezet, ahogy létrejött, ahogy növekedett, ahogy egyre többen lettünk, ahogy a lakótelep felé szolgált, ahogy missziók elindultak, ahogy emberek jöttek, akik most itt ülnek, azt élhettük át, hogy Isten megújít, és velünk van. Tekintsünk vissza, hogy Istennek milyen ígéretei teljesültek be. És miközben visszatekintünk, ne tagadjuk azt, hogy most is van olyan, amikor egyszerűen azt érzük, hogy szenvedésben vagyunk. Amikor kérdéseink vannak, amikor gyász van, vagy amikor valamelyikünk betegséget hordoz, és ő pont nem azt tapasztalja, hogy Isten vele van. És jusson eszünkbe, hogy nem csak olyan bibliai szereplők vannak, akik nagyon örülnek az ígéreteknek, hanem ott van Jób is, aki folyamatosan küzd az ő betegségében, az ő elveszettségében. És ne felejtsük el azt is, hogy Jézus a kereszten azt mondja a mellette függőnek, aki ott van a halálán, aki szenved, hogy még ma velem leszel a mennyben. Ígéretet ad nem csak azoknak, akik éppen boldogságban vannak, hanem a kihívásokban is. Luther Márton, amikor azt követelték tőle, hogy vonja vissza az összes művét, amit írt, akkor egy dologba tudott reménykedni. Állítólag bele is véste az asztalába ezt a két szót, hogy baptismo sum. Meg vagyok keresztelve. Ez egy ígéret volt a számára. Ha én meg vagyok keresztelve, akkor Isten szövetségésének a része vagyok. Ha Isten szövetségének a része vagyok, akkor ő megóv, akkor ő velem van, akkor akárha az egész birodalom is vissza akarja velem vonatni, ha halálra is ítélnek, akkor is velem van. Ez az ígéret tartotta meg egy olyan helyzetben, amiben abszolút egyedül volt. Józsué életében is az ígéret válik valóra, amikor a 4. fejezetben azt olvashatjuk, hogy egész Izrael szemében naggyá tette, és épp úgy tisztelték őt, mint elődjét, Mózest. Mit kezd Józsué azzal, hogy az ígéret beteljesedik? Látja, hogy ő ebben eszköz, és vezeti a népét. Mire vezeti a népét? Megújulásra. Közösen leborulnak Isten előtt, és körülmetélkednek. Ez a szertartás a megújulásnak, a szövetségnek volt a jele. És ezt teszik közösen. Megújulást, mert Isten ígéretei valóra váltak. És az ígéret egyébként Józsué életében, ha megfigyeljük, nem is az, hogy naggyá teszlek téged, hanem előtte már elhangzik. Mégpedig az, hogy Józsué, veled leszek, és nem hagylak el. És mivel veled vagyok, így alkalmas és alkalmatlan időben megtartalak, szavakat adok a szádba, és vezetlek, erőt adok és bátorságot, amit ígértem. Az ígéret itt az, hogy veled leszek, veletek leszek, köztetek leszek. A népnek háromszor mondja ezt Isten, hogy köztetek, bennetek leszek. Kicsit később az ószövetségi próféták is megjövendölték azt, hogy lesz valaki, aki eljön, és veletek lesz. Máté evangélista, aki először ír erről, az első fejezetében azt írja, hogy eljött Emmanuel, akinek az a neve, az a jelentése, hogy velünk az Isten. És őt küldi el az Atya, akire ígéretet tett. Elküldi, hogy velünk legyen az Isten, hogy itt legyen, itt lakjon közöttünk. Elküldte a fiát értünk, Jézust. És pontosan azért, mert olyan sokszor csalódunk másoknak az ígéreteiben, kiüresedik ez számunkra, bizalmunkat vesztjük. És azért küldi, hogy megújítson bennünket, hogy hihessük, láthassuk, hogy ott volt ez az ígéret, és elküldi a fiát. Pontosan miértünk. Jézus Krisztusnak az ígérete benne vált a legnagyobb valósággá. És azt látjuk, hogy megint csak ez egy folyamat, az ígéretek folyamata. Elküldi Jézust. Meghal értünk és feltámad. De mikor ő elmegy, elküldi a pártfogót, a Szent Lelket, aki velünk lesz. És az ígéretei nem állnak meg, folyamatában ott vannak. A Józsué név héberül azt jelenti, Józsua név, hogy Jézusnak egyik névváltozat. Ezt rosszul mondtam, de érti mindenki, amit most akarok mondani. Tehát a Józsua névnek egyik névváltozata a Jézus. És olyan érdekes, hogy ugyanúgy, mint Józsué, ő is egy megígért szabadító, egy megígért messiás. Az Atya ígérte meg, és elküldte a földre, hogy ne csak vezetője legyen a népnek, de vele is legyen. Eljött, hogy velünk legyen. Isten köztünk, mert csak is általa mehetünk az Atyához. És végül röviden a harmadik kérdés, hogy mire indít minket az, ha egy ígéret beteljesedik, ha Isten olyan ígéretet ad, ami beteljesedik. Az izraeli nép átkel a Jordánon, és emlékezésképpen lerak 12 követ. Miért tesz le 12 követ? Hogy néz ki 12 kő egyben? Most ez mi? Nem egy művészeti alkotás. Azért rak le 12 követ, hogy emlékezzen. Azért, mert a Vöröstengere is úgy tudnak emlékezni, hogy bizonyos jeleket leraknak, bizonyos dolgokat bevezetnek, hogy emlékezzenek Isten tetteire, Isten ígéreteire, mert már ők tudják akkor, hogyha nem emlékezünk, elfelejtjük. Következtetésképpen valami kell, hogy emlékezzünk, és lerakják ezt, hogy emlékezzenek. Ha mi magunk is így vissza tudunk tekinteni, akkor ott lehet bennünk az, hogy Istennek milyen ígéretei váltak valóra. A nép körülmetélkedése, ami ott történik az 5. fejezetben, a szövetség megújítása. Itt és most a mi számunkra ugyanúgy lehetőség van a szövetség megújítására az úrvacsora által. Ma is erre van lehetőség, hogy átéljük az úrvacsorában 500 évnek azt a lényegét, ami a valódi lényege, hogy megújulásra van szükségünk, de megújulásban lehet részünk is. Józsué az 5. versben ezt mondta a népnek. Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz az Úr. És láthatjuk azt, hogy az élőisten megteszi ezt a csodát, és ennek hatására ők hálát adnak. A terített asztalnál szintén ez az ígéret hangzik el. Szenteljétek meg magatokat, azaz szánjátok oda testeteket és lelketeket. Szenteljétek oda, azaz legyetek Istennek külön választott emberei, akikben megújulás van. Kálvin János hasonlóan Méliuszhoz és Lutherhez hitt abban, hogy Istennek az ígéretei valóra válnak, és benne lehet bízni. Pontosan ezért volt az az egyik szimbóluma, amely azt formálja, hogy egy kézben egy szív az ég felé tartatik. És ez a jelmondata volt hozzá, hogy szívemet égő áldozatul neked adom, Uram. Isten ígéretéből fakadt az 500 évvel ezelőtt is, hogy ő maga is meg tudott újulni. Hogy Franciaországban 2500 új gyülekezet jött létre. Hogy 27 évesen megírta az institúciót, mert ő maga is megújult. De nem ő maga miatt, hanem mert hitt abban, hogy Istennek ígéretei vannak. Mi magunk is most itt visszatekinthetünk a dicsőítés alatt, az úrvacsora alatt, hogy Istennek milyen ígéretei voltak az életünkben. Mi az, amiben ő megtartott minket? Mi az, amiben bízhatunk benne, és mi az, ami most a legjobban azt érezzük, hogy elválaszt tőle? Mert kételkedünk, mert nincs bizalmunk. 500 év, reformáció, megújulás. Menjünk így Isten szövetségébe. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy betöltötted a legnagyobb ígéretedet, hogy elküldted Jézus Krisztust, a megváltót. Hogy elküldted őt, akinek nevében ma is ide vezettél, itt összegyűlhettünk. Hallhattuk a te igédet, amely megerősíti a szívünket, a lelkünket, hogy te vezeted a te népedet, hogy te a megfelelő pillanatban, életünk egy-egy pontján belépsz, megjelensz, csodát teszel, hogy meglássuk, te vagy a mindenható Isten, aki mindent a kezében tart, és mindent bölcsen igazgat. Köszönjük, Urunk, hogy így szerezted az úrvacsorát számunkra, ahogyan valóságosan lenyeltük a falat kenyeret, megittuk a korgybort, olyan valóságos, hogy te megbocsátottad a mi bűneinket, és örök életet ad számunkra. Urunk, szeretnénk a testünket, a lelkünket, az életünket odaajándékozni neked, hogy cselekedj rajtunk keresztül a te nagy neved dicsőségére, hogy általunk terjedjen az evangélium, hogy valóban gyümölcsöt tudjunk teremni. Urunk, köszönjük, hogy ezt úgy tehetjük, hogy te vagy az, aki előttünk jársz. Te vagy az, aki a te jelenléteddel velünk vagy. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik próbákban vannak, és nehéz nekik elhinni, hogy velük vagy. Uram, könyörgök a betegeinkért, a gyászolóinkért, bármilyen nehéz helyzetben lévőért, legyen az lelki, testi. Uram, pecsételd el a szívükben, hogy te velük vagy, mert a mi gondolataink nem a te gondolataid. Könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk minden egyes családért, özvegyért, egyedülállóért. Urunk, hagyd zengen a szívünk együtt arról, mint egy nagy család, hogy hozzád tartozunk, a tieid vagyunk, hogy megváltottál, hogy vezetsz bennünket, hogy hűséges pásztorunk vagy. Dicsérünk és magasztalunk, mint a világ teremtőjét, könyörgünk országunkért, könyörgünk kontinensünkért, az egész teremtett világért, hogy hagylássunk meg téged, mint mindenek urát, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.